Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg azt az ószövetségi szent igét, mert egyházunk Szent Háromság utáni második vasárnapra ige hirdetési alapigeként rendelt, amint megírva találjuk Ezékiel próféta könyvében a 33. fejezetben, 30-tól a 33. versig a következőképpen. Emberfia, rólad beszélget néped a falak mellett és a házak kapujában. Így beszélgetnek maguk közt. Gyertek csak, hallgassátok, miféle ige jön az Úrtól. Azután eljönnek hozzád, mintha népgyűlésre jönnének. Odaül eléd az én népem, hallgatják beszédedet, de nem a szerint élnek. Ismételgetik, mint a pajzán dalokat, de az eszük nyereségen jár. Csak ennyi vagy nekik, pajzán dalok énekese, akinek szép a hangja, és jól pengeti a lantot. Hallgatják a beszédedet, de nem a szerint élnek. De ha majd beteljesedik, mert beteljesedik, akkor megtudják, hogy próféta volt közöttük. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, 2003-as Luther filmben, bizonyára többen látták a testvérek, van egy olyan jelenet, amikor Spalati megkérdezi Bölcs Frigyes választó fejedelmet, hogy hogyan válaszoljanak Rómának Luther ügyében, mit írjon nekik vissza. Bölcs Frigyes erre azt válaszolja, hogy semmit. Úgy lehet nemet mondani annak, aki erősebb nálad, hogy nem mondasz neki semmit. És továbbra is gondtalanul teszed, amit tettél, mintha nem is hallottad volna. Hagyod, hogy az idő és a felejtés a szövetségeseid legyenek. Azt hiszem, ismerjük ezt a taktikát, ezt a stratégiát, amikor valami olyannal kellene foglalkoznunk, amit igazán nem szeretnénk. Egyik fülünkön be, másikon ki, elér az üzenet, mert azért megértjük, hogy miről is van szó, de nem törődünk vele, hát ha majd úgy elfelejtődik. Ez a taktika néha működik, általában viszont teljesen hatástalan, mert van olyan szó, és hogyha valaki hatalmasabbtól érkezik, akkor általában ilyen ez a szó, amit nem lehet elnyomni. Van olyan üzenet, amit nem lehet félretenni, van olyan meghívás, amit nem lehet visszautasítani. Kedves testvérem, hogyha egy ilyen meghívás érkezik hozzád, ha megszólítanak, akkor hogyan válaszolsz? Meg sem hallod, vagy hallod, de nem reagálsz? Vagy éppen fordítva, hosszú ideje már csak azzal foglalkozol, készülődsz, másról sem beszélsz, vagy kötelesség tudatból jelensz csak meg. Testben ott vagy, de lélekben nem, ahogy mondani szoktuk. Hogyan válaszolsz a hívásra? Ezékiel próféta már az előző vasárnap is elénk került itt a csánigi istentiszteletünkön. Fogság prófétája. Olyan korban élt és szolgált, amikor Izrael népe távol került az otthonától. Ő maga átélte a meghurcolást, hallotta a híreket hazájáról, ahogyan pusztul Jeruzsálem. Őt megérintette az Isten igéje és Izrael népének a sorsa. De vajon mindenki így volt ezzel az elhurcoltak közül? Mindig megerősítő, amikor komolyabb régészeti leletek tanúskodnak bibliai elbeszélések kontextusáról, történelmi helyzetéről. Valahogy a 90-es évek végén tettek közzé, azóta Jeruzsálemben ki is állították azokat a táblákat, amik a babiloni fogság idejében készültek. Táblákon keresztül az izraeliták minden napjaiban nyerhetünk betekintést, kereskedelmi feljegyzések, elszámolások, szerződések, ingatlan bérbeadások, kölcsönök, hagyatéki ügyekkel vannak tele ezek a táblák, zsidó nevekkel és különböző adatokkal. Bizonyos családok sorsa nemzedékeken át soron követhető és nyomon követhető. És azt látjuk ezeken, hogy az elhurcolt izraeli nép elkezdett ott Babilonban beilleszkedni. Sőt, azt is látjuk, hogy voltak, akik kifejezetten jól éltek. Egyre nagyobb földekre tettek szert. Jól ment a dolguk. Persze adóztak a királynak, babiloni birodalomnak, de egyre inkább otthon érezték magukat. És valamit megőriztek az identitásukból, az ünnepeket, mint ahogy kiderül ebből a néhány történelmi leletből, de mégis azt látjuk, hogy egyre jobban beilleszkedtek. És talán megelevenedik a szemünk előtt, ahogyan ezek az emberek ott egy-egy kisebb közösségben összejárnak, beszélgetnek egy munka utáni, délutánon, nap után, és az derül ki ebből az igéből, hogy akkoriban egyetlen egy fő témája volt egy-egy ilyen zsidó csoportnak ott Babilonban, Ezékiel próféta. A híres próféta, akit annyira érdekes volt hallgatni. Összesúgnak mögötte, róla beszélnek minden kapuban, az utcán. És lehet ezt persze puszta gúnyolódásként értelmezni, így szerepel a Bibliában is a felirat, amit utólag írtak hozzá. De én úgy érzem, hogy az emberek itt nem gúnyolódnak. Lehet, hogy ott és akkor már megszokva a babiloni levegőt, tényleg érdeklődve hallgatták Ezékielt, úgy, mint egy popsztárt, aki arról énekel, arról zenél, amit szeretünk hallgatni. Mert miről is beszél Ezékiel? Ítéletet mond más népekről, ítéletet mond az otthon maradtakról, és hát azért ezt nagyon jól tudjuk, hogy mennyire jó hallgatni, amikor velünk szemben állókat, tőlünk távol levőket ostoroznak. Az ilyen proféciák valójában azóta is összefognak embereket. És még jó, hogy akkor is oda sereglettek Ezékiel házában, mintha népgyűlés lenne. Már várják, hogy megszólalja, hogy vajon most ki ellen fog beszélni, Egyiptom vagy Szidont fogja majd proféciájában elítélni. Vagy szó lesz végre a zsidó nép felemelkedéséről. Miről fog beszélni? És persze Ezékiellel együtt minket is szíven üt az Úr figyelmeztetése. Mert az Isten egészen más hangot üt meg itt a prófétához szólva. Izrael Istene hazahívná a népét, de egyelőre még nem fizikai értelemben, hanem lelki, teológiai értelemben hazatérni az Úrhoz, megtérni az Úrhoz. Viszont ezt nem akarja a nép megtenni. Ezek az emberek örömmel és várakozással hallgatják a prófétát, de valójában semmi gyökere nincs annak, amit hallgatnak. Hallgatják az igét, de nem cselekszik azt. Aki pedig hallja beszédeimet, de nem cselekszi, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát. Beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult. Ismerjük Jézus képét. És megmondom őszintén, talán az egyszerű kis gyerekdalok miatt a homokra házadat ne helyez, talán ezt is többen ismerjük. Nem is maradt meg, hogy miről beszél itt Jézus. Sokáig csak ez a kép maradt meg, a homokra épített ház képe, de arra nem emlékeztem, hogy miről is beszél valójában Jézus. Mert valahol megdöbbentő, és sokszor a alap gondolkodásunkkal kicsit szembe is megy, hogy a stabilitást, az alapot Jézus szerint nem az ige jelenti, hanem a cselekedetek. a meggyökerezett és növekvő igemag. Anélkül, ha hallgatjuk is az Úr igéjét, összedől a ház. Hit és cselekedetek, két olyan dolog, ami nekünk evangélikusoknak különösen gyakran okozott dilemmát Lutherék óta. De éppen ez a mai ige szakasz, és ezek a mai igék mutatják meg, hogy nem söpörhetjük le az asztalról a kérdést. Mi, akik ma összegyűltünk ide az Úr házába, hogyan válaszolunk Isten igéjére? Mi is csak hallgatjuk, de nem az szerint élünk. Hazatérünk-e az Úr Istenhez? Kedves testvéreim, vasárnap evangéliumában Jézus példázata, jól ismert példázata került elénk, a nagyvacsora története, Lukács feljegyzése szerint. Jézus ugye egy olyan emberről beszél, aki vacsorát készített, és sok vendéget meghívott. Ám amikor eljött a nagy lakoma, a buli ideje, akkor sorba jönnek a visszamondások. Van, aki földet vett, más ökröt, más éppen házasodik, egy sem megy el. És végül a vendégeket hívó Úr szegényeket és betegeket terel be helyettük. Majd amikor még kiderül, hogy mindig van hely, akkor gyakorlatilag mindenkit az út széléről bekényszerít a vacsorára. És elképzelhetjük, hogy milyen felszabadító lehetett ezt hallani azoknak, akik maguk is betegségekkel, anyagi gondokkal küzdöttek, vagy akiket soha senki sem hívott az ünnepi lakomákra. De ma mégis figyeljünk egy picit az első három ember válaszára, az eredeti meghívottak válaszára. Hogy reagáltak ők a hívásra? Miért mondják vissza a lakomát? Egyikük sem bűnök miatt marad le. Hétköznapi dolgokat tettek, házasodtak, vásároltak. Házasság az egy szent dolog. Mi gond lehet belőle? Valóban nem azért maradtak le a messiási banketről, mert rosszat tettek volna, hanem egész egyszerűen, mert jobb dolguk volt. Az Úr őket is hívta, de találtak kifogásokat, és végül lemaradtak, kiszorultak. Mert ahogy senki sem mehet be a vacsorára meghívó nélkül, úgy senki sem maradhat le róla, csak saját elhatározásából. Csak ha van jobb dolga, csak ha hallja a szót, az igét, de nem cselekszi. Tudjuk jól, hogy hányszor volt már, hogy kifogásaink váltak akadállyá hitéletünkben. Vetettek gátat a hitvallásnak, építettek falakat a megbocsátás elé. A kifogások könnyedén rámutatnak, hogy mi az igazán fontos az életünkben. Viszont, hogyha félre tudjuk tenni ezeket, és hagyjuk, hogy az Isten szava dolgozzon bennünk, akkor felismerjük a hitvallás örömét, a megbocsátás békességét, a hit valódi, éltető erejét. Mert valójában nem arról van szó, hogy jó tetteinkkel, cselekedeteinkkel érdemelnénk ki az Isten szeretetét. A meghívó érdemtelenül is a zsebünkben van. Viszont éppen ezért tudunk, és van lehetőségünk válaszolni, próbálkozni, ha gyakran esetlenül is, de Krisztust követni. Ezek nélkül összedől a ház. Szeretett testvéreim, nem népgyűlésre, nem is üres dalok koncertjére, hanem vacsorára hív az Isten. Az Isten országának bankettjére, és ott a helyünk mindannyiunknak. Ha ezt a meghívást elfogadjuk, akkor túl leszünk a kifogásokon, és talán másképp látjuk az életet. Ha megértjük az Isten hatalmas kegyelmét, akkor nem maradunk tétlenek. Az Isten hív és formál, megszólít és új életre indít. Kedves testvérem, mit válaszolsz hát a hívásra? Imádkozzunk! Urunk, szólíts meg minket igéddel. Jusson el szívünkbe, és add, hogy valódi gyümölcsöket is teremjen. Vezess minket lelkeddel. Amen.